Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztelőre készülve a 412-es számú dicséretünk második versét énekeljük el. Örömmel jelentem be a gyülekezetnek, hogy a mai istentiszteletünkön meg fogjuk keresztelni Turcsány Torda Pál és Buchinger Dóra gyermekét, Timótot. Jézus Krisztus a következőképpen szerezte a keresztség sákramentumát. Nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szentlélek Istennek nevébe, tanítva, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Még egy igét szeretnék felolvasni Pál apostolnak Timóteushoz írt második leveléből, az első fejezet 5. és 6. verseit. Eszembe jutott ugyanis a benned élő képmutatás nélküli hit, amely először nagyanyádban Lóiszban és anyádban Eunikében lakott, de meg vagyok győződve arról, hogy benned is megvan. Ezért emlékeztetlek téged, hogy éleszd fel magadban Isten kegyelmi ajándékának tüzét, amely kézrátételem által van benned. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves szülők, kedves család, kedves gyülekezet, nagyon szép nevet választottatok gyermeketeknek, bevallom, én még senkivel nem találkoztam élőben, aki a Timót nevet viselte volna. Biztos vagyok benne, hogy ismeritek ennek a névnek az eredetét. Ez egy görög eredetű név. Pál apostolnak a tanítványát, Timóteust is ezen a néven szólították. Maga a név egyébként azt jelenti szó szerint, hogy félem az Istent, de ez a félem, ez nem azt jelenti, hogy rettegek tőle, hanem tisztelem és szeretem az Istent, ilyen közeli kapcsolatban vagyok vele. Most, hogy ezen a keresztelőn befogadjuk Timótot az Isten egyházába, a felolvasott ige alapján szeretnék három üzenetet a szívetekre helyezni, ami bátorítás számotokra a hitben való nevelés során. Az első üzenet így szól, az ősök hite ajándék. A felolvasott igében Pál apostol, amikor Timóteus hitéről beszélt, akkor rögtön szóvá tette, hogy ez a történet nem veled kezdődött. Ez a hit, ez már megvolt a te nagyanyádban, és a te édesanyádban is. Érdekes egyébként ez a sor, hogy csak a nőket említi meg, mert hogy Timóteus felmenői között voltak nem zsidók, görögök, akik nem az Isten útját követték. De ennek ellenére ebben a sorban mégiscsak voltak hívők, és Pál apostol ezt úgy tartotta számon, mint egy óriási ajándékot Timóteus számára. És most, amikor a ti kisfiatokat kereszteljük, ugyanez az üzenet elhangzik, mint egy bátorításként, hogy a ti családotokban, talán nem is csak egyik oldalon, hanem mindkét oldalon, és nem is egy generációra visszamenőleg, hanem még tovább, sok hívő ember található. Amikor egy gyermek megszületik, a szülők egy más üzemmódba kapcsolnak. Abba az üzemmódba, hogy mit adhatok ennek a gyereknek. És amikor azt a kérdést teszitek fel, hogy mi a legnagyobb dolog, amit adhattok neki, biztos sok minden átfut ilyenkor a gondolataitokban, de a legtöbb, amit adhattok, ha ti magatok is bemutatjátok, hogy mit jelent az Istennel élni. És erre utalt Pál apostol, hogy a te édesanyád és nagyanyád ezt megmutatta neked, hogy ez egy örömteli kapcsolat. hát ez a legnagyobb, amit ti is adhattok gyermeketeknek. Hadd mondjak el egy rövid történetet, amikor szerintem alsós lehettem. Egyik reggel éppen be akartam menni édesapámhoz, és már ott volt a kezem a kilincsen, de egyszer csak megláttam az üvegajtón keresztül, hogy térden áll az ágya mellett, és imádkozik. És ez a pillanat olyan nagy hatással volt rám, hogy természetesen nem nyomtam le a kilincset, hanem hátraléptem, de ez a pillanat azóta is ott van bennem, hogy az én édesapám egy imádkozó ember. És higgyétek el, hogy a gyerekeknek fantasztikus radarjaik vannak, pontosan leveszik, hogy ti milyen kapcsolatban álltok az Istennel. És ha nektek ilyen szeretetteli kapcsolatotok van, akkor ezzel ti magatok is folyamatos áldást adtok gyermeketeknek. A második üzenet, mint egy párhuzam, az igében olvasottakkal összefüggésben, hogy ugye az ősök hite is ajándék, de a személyes hit még nagyobb ajándék. És erről beszél Pál apostol megerősítőleg Timóteussal kapcsolatban, hogy a te hited egy képmutatás nélküli hit. Ez egy óriási dicséret, de nem is inkább dicséret, mondjuk úgy megerősítés. Timóteus, aki talán sok tekintetben bizonytalan volt, legalábbis ez derül ki az igéből egyik-másik igeszakaszt olvasva, Pál apostol megerősíti őt abban, hogy te az Istennel kapcsolatban állsz. És ez egy nagyon különleges kapcsolat. Te nem egyszerűen csak ott vagy az Isten tiszteleteken, meg elvégzed, amit el kell végezni, hanem ez egy nagyon személyes kapcsolat, egy képmutatás nélküli hit. Nincs annál nagyobb boldogság egy szülő számára, mint amikor a gyermeke megtér. Egy hívő szülő számára. És imádkozunk azért, hogy ez minél hamarabb megtörténjen. Mert ha hamar megtörténik, akkor a szülők szívéről egy nagy kő esik le, hogy nem kell aggódnom már a gyermekemet, illetően legalábbis a bűnbocsánatot és az örök életet illetően semmiképpen sem. Hát imádkozzatok azért, hogy megtörténjen mi hamarabb. Beszéljetek neki Jézusnak a gyermekek iránti szeretetéről. Mutassatok rá neki a Golgotai keresztre, hiszen ez a szeretet elsősorban ebben érhető tetten. Az is óriási, amikor Jézushoz odamentek a gyermekek, és ő megáldotta őket, de az igazi szeretet ott a Golgotai kereszten fény lett fel. És a harmadik üzenet, hogy Isten szolgálatában élni egy ember élete számára a legnagyobb kiváltság. Timóteusról azt mondta Pál, hogy gerjeszt fel az Isten kegyelmi ajándékát. Timóteus kapott képességeket az Istentől, és ezeket a képességeket elkezdte használni. Mint az apostol munkatársa, sokakat vezetett az Úrhoz, később azt olvassuk, hogy ő lett az efezusi gyülekezetnek a vezetője. Mekkora örömöt szerzett ő ezáltal az Istennek is, hogy rá lehet számítani, és őt lehet használni a szolgálatban. Nem beszéltünk róla, hogy miért ezt a nevet választottátok, de gondolom nagyon is szándékos és tudatos volt ez a választás. Talán éppen azért, mert ti is azt szeretnétek, hogy ő is úgymond már fiatalon az Úr tanítványa lehessen, és az élete ilyen értelemben is egy célszerű és hasznos élet lehessen, hogy az Isten népe az ő szolgálataiból hasznot húzhasson. Hát ha Timót majd megtér, akkor segítsetek neki ti is, ahogyan Pál apostol tette, az ő kegyelmi ajándékainak a felfedezésében. Abban, hogy megmutatjátok, hol van a szolgálatnak helye, lehetősége. Terelgessétek. Egy gyermeknek is az a legjobb, ha már korán elkezd terhet viselni, mert így nő bele abba az életbe, amit az Isten eltervezett számára. Hát Jézus Krisztus most a keresztség vize által emlékeztet benneteket a Golgotai keresztre, az ő hatalmas szeretetére. Ez egy meghívás, és arra bátorít titeket, hogy ezt adjátok tovább majd a kis Timótnak is, hadd lehessen ő is személyesen az Úr követője. Amen. Fennállva imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy szolgálatod kezdetén te magad is megkeresztelkedtél. Nem azért, mert bűnös voltál és erre szükséged volt, hanem azért, mert így jelezted, hogy beállsz a bűnösök sorába, sőt, te magadra veszed a mi bűneinket. Köszönjük, hogy amikor a Golgotai kereszten meghaltál, akkor ezzel jelezted, hogy a bűn büntetése rád nehezült, és te szenvedted el annak teljes súlyát. Köszönjük, hogy aki benned hisz, az szintén bűnbocsánatban és örök életben részesíted. Köszönjük ezt az ígét, amely bemutatja, mit jelent új életben járni, mit jelent az új élet szépsége. Nagyon kérünk téged, imádkozunk a kis Timótért, hogy őt is ragad meg minél hamarabb, térítsd magadhoz, és tedd a te szeretett gyermekeddé. És kérünk az ő szüleiért, családjáért, önmagunkért, hogy hadd tudjunk ebben mi is segíteni. Kérünk, Urunk, hogy te áld meg az egész család életútját. Amen. Most pedig a keresztség előtt valljuk meg hitünket, mondjuk el közösen az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alá szállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat. Hiszem a szentek közösségét, bűneink bocsánatát, testünk feltámadását és az örök életet. Amen. Most pedig, kedves szülők, két kérdést intézek hozzátok, és arra kérlek benneteket, hogy hitetek szerint hallható szóval feleljetek rájuk. Kérdezem először, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe a keresztjén anyaszentegyházba befogadtassék? Ha igen, feleljétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Ha igen, feleljétek, ígérjük és fogadjuk.
Úr, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Te pedig kisgyermek, növekedj testben és lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Légy áldott, hogy boldog is lehet. Amen.
Foglaljunk helyet, folytassuk Isten tiszteletünket. A 65. Zsoltár első és második verseit énekeljük el. Itt még van elől néhány hely, nyugodtan előre lehet jönni és helyet foglalni. Folytatjuk Pálnak a rómaiakhoz írt levelét. Ma délelőtt a 11. fejezet első 10 versét hallgassuk meg.
Isten nem vetette el Izraelt. Azt kérdem tehát, elvetette Isten az ő népét? Szó sincs róla, hiszen én is izraelita vagyok, Ábrahám utódai közül, Benjamin törzséből. Isten nem vetette el az ő népét, amelyet eleve kiválasztott. Vagy nem tudjátok, mit mond az írás Illésről, amikor Isten előtt vádat emel Izrael ellen? Uram, prófétáidat megölték, oltáraidat lerombolták, én maradtam meg egyedül, de nekem is az életemre törnek. Viszont mit mond neki az isteni kijelentés? Meghagytam magamnak 7000 férfit, akik nem hajtottak térdet a Baálnak. Így tehát most is van maradék a kegyelmi kiválasztás szerint, ha pedig kegyelemből van, akkor nem cselekedetekből, különben a kegyelem nem volna kegyelem. Mi tehát a helyzet? Amire Izrael törekedett, azt nem érte el. A választottak azonban elérték, a többiek pedig megkeményítettek, amint megvan írva. Adott nekik az Isten bódult lelket, olyan szemet, amellyel nem láthatnak, és olyan fület, amellyel nem hallhatnak mindmáig. Dávid is ezt mondja. Asztaluk legyen számukra csapdává és hálóvá, megbotlássá és megtorlássá. Homályosodjék el szemük, hogy ne lássanak, és hátukat görnyezd meg örökké. Gyertek testvérek, imádkozzunk! Köszönjük neked, Istenünk, ezt a vasárnapot, és azt, hogy most itt lehetünk. Köszönjük neked azokat is, akik most nincsenek itt fizikailag, de mondjuk online hallgatják az Isten tiszteletet, és imádkozunk azokért is, akik most semmilyen formában nem tudnak jelen lenni és hallgatni téged. Kérünk téged, hogy te adj nekünk nyitott szívet, hogy a sok gondolat, ami kitölti a fejünket, most egy kicsit el tudjon csendesedni, és te rád tudjunk figyelni. Kérünk, hogy te adj nekünk válaszokat, és te adj nekünk útmutatást. Te adj békességet, és te adj vigasztalást. Amen.
A bűnbocsánat evangéliumát, Ézsaiás próféta könyve 43. fejezetének 25. verséből hirdetem. Én vagyok az, aki eltörlöm mégis álnokságodat önmagamért, és vétkeidre többé nem emlékezem. Amen. A 841. dicséretünk első versét énekeljük el. Istenünk igéjét, amellyel mintegy összefoglalom az előbb olvasott szakasz üzenetét, Ézsaiás könyvében találjuk a 41. fejezet 9. versében. A föld végén ragadtalak meg, annak legszéléről hívtalak el. Ezt mondtam neked, szolgám vagy. Kiválasztottalak, nem vetlek el téged. Amen. Foglaljunk helyet. Az előző fejezet, tehát a 10. fejezet végén Pál apostol az evangélium hirdetésének országhatárokon átívelő megvalósulásáról és annak eredményességéről beszélt. Mit mondott az országhatárokon átívelő megvalósulásról? Idézett egy ószövetségi igeverset, ami a következőképpen szól, az egész földre elhatott az ő hangjuk, és a földkerekség széléig az ő beszédük. És ez valóban így is volt. Pál apostol idejében ez az ige már beteljesedett, legalább részben beteljesedett. Mert a pünkösdöt, a Szentlélek kitöltetését követően az apostolok és szolgatársaik elkezdték nagy erővel hirdetni az igét. Hirdették Izraelben, a zsidóknak és a samaritánusoknak, hirdették Izraeltől keletre, tehát a közel-keleti népeknek, de még a távol-keleti népeknek is. Úgy tudjuk, hogy Tamás apostol például eljutott egészen Indiáig. Az indiai keresztények a mai napig Tamás keresztényeknek hívják magukat. És hirdették az evangéliumot Izraeltől nyugatra is, tehát Rómában és a birodalom különféle provinciáiban. Mi lett ennek az evangélium hirdetésnek az eredménye? Ezzel kapcsolatban is egy ószövetségi igét idéz az apostol. Megtaláltak azok, akik nem kerestek. Megjelentem azoknak, akik nem kérdezősködtek utánam. A leírás arra utal, hogy a pogány népek körében tömegek hallották meg és fogadták el az evangéliumot. Ezrek és tízezrek lettek Jézus követőivé. Hát amikor egy ilyen igét olvasunk, mint ez is, akkor sok ember egyfajta nosztalgiával teszi ezt. Hát igen, régen így volt. Régen erő volt az ige hirdetésben, régen sokan megtértek. Na de manapság, ma ez már nem így van. Ha körülnézünk a nyugati világban, tehát Európában, Észak-Amerikában, akkor azt látjuk, hogy van okunk erre a pesszimizmusra. Volt ugyanis egy felvilágosodás, jöttek különféle szekuláris filozófiák és politikai elméletek, és ezek megrengették a nyugatot. Az egyház taglétszáma is bezuhant. De hadd fogalmazzak így, történelmi léptékkel ez csupán az utolsó néhány perc. Ez egy átmeneti helyzet. És ha a világ más részeit vizsgáljuk, ott pedig azt látjuk, hogy egyre többen hallják meg az igét, és egyre többen lesznek Jézus követőivé. A gyülekezetben sokak által ismert házaspár, Greiser Miklós és Zsófi például évek óta a csendes óceáni Vanuatu szigeten szolgál misszionáriusként. Lefordítják a Bibliát az ott élő népek nyelvére, és utána hirdetik azt, úgymond egy gyülekezetnek a létrehozásán dolgoznak. És nem ők az egyetlenek. Misszionáriusok ezrei, és újonnan született keresztények milliói élnek olyan országokban, amelyeket mi innen Európából még mindig úgy tartunk számon, mint nem keresztény országok. Pedig az a helyzet, hogy lassan már nem mi visszük el az evangéliumot nekik, hanem ők hozzák vissza az evangéliumot nekünk. Dicsőség Istennek ezért a növekedésért. Talán visszhangzik a fülünkben Jézus egyik példázata, a mustármagról szóló példázat. Hasonló a mennyek országa a mustármaghoz, amelyet vesz az ember és elvet a szántóföldjébe. Ez ugyan kisebb minden magnál, de amikor felnő, nagyobb minden veteménynél és fává lesz, úgyhogy eljönnek az égi madarak és fészket raknak az ágai között. Ezt éltük át régen, és ezt éljük át ma is. Megy az ige hirdetés, és emberek átadják az életüket az Úrnak. Ezzel fejeződött be a 10. fejezet. A pogányoknak ez a tömeges megtérése, és ezzel együtt az egyház összetételének, tehát a zsidó keresztényeknek és a pogány keresztényeknek az együttléte, úgymond az ő arányszámuknak a földcsúszamlásszerű megváltozása, felvet ugyanakkor egy kényes kérdést is. Pál apostol ezt így fogalmazta meg itt a rómabeli hívőknek, elvetette Isten az ő népét? Tehát ha ilyen sok a pogány keresztény, és alig van már zsidó keresztény, akkor ez ennek a jele, hogy Isten már nem szereti Izraelt? Régen szerette, de most ennek már vége van? Hát ezt a kérdést fogjuk most körüljárni, és keressük rá a választ a felolvasott igében. A válasznak, amit Pál adott, két, egy egyéni és egy közösségi szintje van. Mint hogy az apostol is ebben a sorrendben ismertette ezeket a válaszokat, mi is ezt fogjuk tenni. Kezdjük tehát az egyén kiválasztásának a szintjével. Amikor Pál apostol válaszolt, akkor rögtön egy személyes példát adott. arra mutatott rá, hogy vannak zsidók, akik most is hisznek. És ezzel kapcsolatban mondott egy ószövetségi és egy újszövetségi példát. Az ószövetségi példa azokat állítja elénk, akik úgymond nem hajtottak térdet. Sok száz évvel Krisztus eljövetele előtt volt egy házaspár, egy uralkodó házaspár, Aháb király és a felesége Jezabel királyné, akik a hitehagyásnak és a gonoszságnak voltak a szinonimái. Ezek az emberek nem törődtek az Istennel, és a népet sem az Isten útjára terelték, hanem behoztak idegen isteneket, Baált és Aserát. És akármilyen erőteljes volt Illésnek a szolgálata, gondoljunk például a Kármel-hegyi istenítéletre, tulajdonképpen nem változott semmi. És amikor Illés úgymond összeomlott, romjaiban hevert, ma így mondanánk, hogy mély depresszióba esett, és az Istennel beszélgetett, akkor az Úr a következőt mondta neki: meghagytam magamnak 7000 férfit, akik nem hajtottak térdet a Baálnak. Ez a kijelentés egyrészt egy vigasztalás, hogy nem olyan rossz a helyzet, mint ahogy te azt látod. Ugyanakkor, és most ez a fontosabb, ez egy tanítás, miszerint a kiválasztás elsősorban nem a népre, hanem egyes emberekre vonatkozik. Ebből a szempontból emelte ki Pál ezt a történetet, hiszen ezt akarta elmondani a római gyülekezet tagjainak, hogy oké, Izrael olyan, amilyen, de azért még mindig vannak hívő emberek, és már az Ószövetségben erre helyeződött a hangsúly, hogyha ez a kiválasztott nép, akkor lesznek olyanok közöttük, akik hitre jutnak. Mondott egy újszövetségi példát is erre nézve, méghozzá a saját példáját. Ő pedig nemet mondott az üldözésre. Ugye Pálról tudjuk, hogy egy nagyon tehetséges fiatalember volt, aki fiatal korában nagy karrier előtt állt. És úgy döntött, hogy most, hogy ez a Jézus ügy elindult, hát itt van az ő ideje. Ő leszámol ezzel az új társasággal. Papírokat kért a főpaptól, elment, elfogta a keresztényeket, egy helyen még arról is vall, hogy nem csak börtönbe vetette őket, de még kínoszta is őket. Kínoszta is őket, hogy káromoljanak, káromolják az Istent. És ez az ember egyszer csak megváltozott. Az egyház üldözőjéből az egyház táplálójává, tanítójává és az evangélium bátor hirdetőjévé lett. Miért? Ő maga így vall erről, és a zsidó hithűségben sok kortársamat felülmúltam népem körében, minthogy fölöttébb buzgó rajongója voltam atyám hagyományainak. De amikor úgy tetszett annak, aki engem anyám méhétől fogva kiválasztott és kegyelme által elhívott, hogy kinyilatkoztassa fiát én bennem, hogy hirdessem őt a népek között, és még folytatódik sokáig ez a felsorolás. A lényeg az, hogy Pál apostol ezzel magyarázza az ő megtérését, hogy az Isten őt már édesanyja méhétől fogva kiválasztotta. És eljött az a pillanat, amikor Isten döntése nyomán ő hitre jutott. Hát az ő példája tökéletesen mutatja, hogy ez az Isten döntése. Sok ember ma úgy éli meg, hogy én hozom a döntést, és ez is igaz, ez az emberi aspektus, de az egész mögött mégis az Isten kegyelmi döntése és akarata áll. Pál apostolnál ez tökéletesen így volt. Hát ő milyen messze volt a megtéréstől, mielőtt elindult a damaszkuszi útra? Hát nála távolabb nem lehetett volna senki ettől a megtéréstől. De az Isten megállította őt. És így lett belőle Jézus Krisztus követője és apostola. Összefoglalásképpen elmondhatjuk tehát, hogyha egy nép körében, és itt most konkrétan a zsidó népről beszélünk, de az érvelés általánossága alapján bármely más népre igaz ez a kijelentés, akad legalább egy hívő ember, akkor azt a népet nem nevezhetjük elvetett népnek, mert az Isten kiválasztó kegyelme, szeretete kézzel fogható, kitapintható. Tehát így érvel Pál apostol az egyén szintjén arra nézve, hogy Isten nem vetette el Izrael népét. Nézzük meg most az érvelésnek a második, a közösségi szintjét, mit mond a nép kiválasztásáról. Hát ezzel kapcsolatban most egy kis kitérőt teszünk, egy kis teológiai kitérőt, de ígérem, nem lesz több 5 percnél. Szoktunk beszélni az úgynevezett látható és láthatatlan egyházról. Szeretném röviden megmagyarázni ezeket. A látható egyház azoknak az embereknek a közössége, akik külsőleg, tehát szociológiai értelemben tartoznak az Isten népéhez. Hogy nézett ki ez az Ószövetség idején? A zsidó szülőktől származó gyerekek automatikusan tagjai lettek ennek a látható egyháznak. A fiúkat 8 napos korukban körül is metélték ennek jeleként. De nem maga a körülmetélés volt a lényeg, hiszen a lányokat nem metélték körül, hanem a biológiai kapcsolat. Tehát, ha a szülő ennek a látható egyháznak a tagja, akkor a gyermeke is. Ugyanígy voltak felnőttek, akik nem zsidóként látták meg a napvilágot, de életük egy pontján valamilyen okból kifolyólag csatlakoztak Izrael népéhez, vagy legalábbis elköteleződtek a zsidó vallás mellett. Ők is ehhez a látható egyházhoz csatlakoztak. Némelyeket közülük körülmetéltek, ilyen értelemben teljes jogú zsidókká lettek, őket prozelitáknak nevezték. És voltak, akik minden mást megtartottak, kivéve a körülmetélkedést, őket pedig istenfélő pogányoknak nevezték. Tehát így nézett ki az Ószövetségben a látható egyház. Mit mondhatunk az Új Szövetségről? A keresztény szülőknek a gyermekei ugyanígy a látható egyháznak a tagjaivá lettek automatikusan. A körülmetélés sákramentumát ekkor már felváltotta a keresztség sákramentuma, de itt sem a jel, hanem a biológiai kapcsolat számított. Hadd idézzem ezzel kapcsolatban Pál apostolt, mert a hitetlen férj meg van szentelve hívő felesége által, a hitetlen feleség pedig hívő férje által. Különben gyermekeitek is tisztátalanok volnának, így azonban szentek. Tehát itt nincs szó arról, hogy mind a kettő hitben jár, a gyülekezet tagja, nincs szó még keresztségről sem, de ha már az egyik szülő úgymond Jézus követője, akkor a tőle származó gyermekek is a látható egyház tagjaivá lettek. Itt ezt a kifejezést használja az apostol, hogy szentek. Nagyon érdekes ez a kifejezés, ugye nem lelki értelemben vett szentségről beszél. Egy gyermek, pláne ha még nem tért meg, ilyen értelemben nem nevezhető szentnek. De maga a kifejezés az valahol arra utal, hogy Istenhez tartozó. Valamilyen értelemben ez a gyermek még így is az Istenhez tartozik. Ez egyfajta jogi értelemben vett kapcsolódás, hiszen ő is az Isten népének körében éli meg a maga életét, tehát valami köze már neki is van az Istenhez. És természetesen nagyon sokan felnőttként keresztelkedtek meg, ők is ezáltal a látható egyházhoz csatlakoztak. Ez a látható egyház lelki értelemben vegyes társaság. Vannak köztük olyanok, akik ismerik az Istennel való személyes kapcsolatot, ennek a boldogságát, őket nevezzük másképpen hívőknek. Egy másik részük ezt a kapcsolatot még nem ismeri, de szorgalmasan ott van úgymond a templomban. Őket általában úgy hívjuk, hogy vallásosak. Tehát vannak a hívő emberek, és vannak a vallásos emberek. Ez a kettő együtt van, és így nevezzük őket látható egyháznak. Nézzük a láthatatlan egyházat. A láthatatlan egyház az Istennel személyes kapcsolatot ápoló emberek közössége. Nem azért nevezzük ezt a közösséget láthatatlannak, mert láthatatlan emberekből áll. Én is itt vagyok, annyira nem vagyok láthatatlan. Azért nevezzük így, mert ennek a közösségnek a határait nem látjuk. Tehát nem tudjuk 100%-os bizonyossággal kimondani, hogy te a hívőkhöz tartozol. Nekünk nincs ilyen képességünk. Ha valaki látta esetleg a Hegylakó című filmet, ha ott a halhatatlanok találkoztak, valami furcsa hangot hallottak, és tudták a másikról, hogy ő is hozzájuk tartozik. Hát nálunk ilyen nincs. Ez nem úgy megy, hogy én végigmegyek a padsorok között, és akkor hallok ilyen különleges hangokat, hogy ő is hívő, meg ő is, az meg nem. Ilyen nincs. Ez a láthatatlan egyház. Vannak sejtéseink, van, akiről jó bizonyságunk van, van, akiről el tudjuk mondani, hogy na, ő biztos nem hívő, de azért az esetek nagy részében nem tudjuk ezt eldönteni, mert a határok láthatatlanok. Előfordulhat, hogy valaki otthonosan mozog a gyülekezetben. Még szolgálata is van. Mindenki azt hiszi róla, hogy hívő. Még ő maga is. Pedig lehet, hogy valójában neki még nem jött létre az Istennel való személyes kapcsolata. Volt a teológián egy évfolyamtársam, aki úgy fogalmazott, hogy egy lelkészről 10 ravasz öreg asszony sem tudja eldönteni, hogy hívő-e. Mert annyira jól tudja, hogy mit kell mondani. Hát ilyen a látható egyház, nem mindig találjuk el, lehet, hogy nem is hívő. De előfordulhat az is, hogy valaki olyan csendes, hogy nem beszél. Nem sokat beszél az ő hitélményeiről. Vagy kicsit másként éli meg az Úrral való kapcsolatát, és a többség azt gondolja róla, hogy hát mivel nem is hasonlít hozzám, ezért ő nem hívő. Pedig lehet, hogy ő is szereti és követi az Urat. Biztosan emlékszünk még arra az iskolai rigmusra, hogy nem minden rovar bogár, de minden bogár rovar. Emlékszünk rá? Nagyon jó. Aki nem, menjen vissza az iskolába. Ennek a mintájára úgy is fogalmazhatunk, hogy nem mindenki, aki tagja a látható egyháznak, tagja a láthatatlan egyháznak is, de aki tagja a láthatatlan egyháznak, az tagja a látható egyháznak is. Sikerült mindenkinek követnie? Remélem. De lesz felvétel, majd vissza lehet hallgatni. No, most, hogy ezt tisztáztuk, tegyük fel a kérdést magunknak, hogy Izrael, mint közösség, mint nép, milyen értelemben lett kiválasztva? Amikor Pál apostol ebben a szakaszban Izrael népéről beszél, akkor használja egyrészt ezt a kifejezést, hogy választott nép, tehát ilyen közösségi megfogalmazás, ugyanakkor használ ilyen egyéni kifejezéseket, hogy választottak és elvetettek, hívők és vallásosak. És ez arra utal, hogy ugye így is fogalmaz, hogy amire Izrael törekedett, tehát a közösség, azt nem érte el, a választottak azonban elérték, a többiek pedig megkeményítettek. Tehát ebből az következik, hogy amikor Izrael népének a kiválasztásáról beszélünk, az nem a láthatatlan egyház kategóriája szerint értelmezendő, hanem a látható egyház kategóriája szerint. Tehát csak azért, mert valaki zsidónak született, nem üdvözült automatikusan, ez ezt jelenti. És akkor nézzük meg konkrétan, hogy mint látható egyházat, mire választotta ki Isten Izrael népét. 3 dolgot szeretnék említeni, ószövetségi idézetekkel alátámasztva. Izrael népének a kiválasztása egyrészt az evangélium továbbadását szolgálta. Tehát Isten őket bízta meg azzal, hogy az evangéliumot hirdessék. Egy idézetet hadd mondjak, beszéld majd el fiaidnak és unokáidnak, hogyan bántam Egyiptommal, és jeleimet is, amelyeket közöttük tettem. Tudjátok meg ebből, hogy én vagyok az Úr. Tehát úgymond a gyermekeiteknek mondjátok el. Másoknál, profétáknál azt látjuk, hogy még idegen népekhez is elküldte őket az Isten. Jónás például, aki nem nagyon akart elmenni, mert utálta az asszírokat, de valahogy ezért mégis elment, az ő szolgálata nyomán az asszírok is meghallották az evangéliumot, tehát Isten arra választotta ki Izrael népét, mint látható egyházat, hogy az igét, az evangéliumot adja tovább. Mire választotta még ki őket? Arra, hogy Isten áldásait bemutassák. Tehát milyen az, amikor egy nép az Istennel él? Mik ennek a pozitív következményei? Mik ennek az áldásai? És ezzel kapcsolatban szintén idézek, gazdagon megáld majd téged az Úr azon a földön, amelyet Istened az Úr örökségül ad neked, hogy birtokba vedd. De csak akkor, ha engedelmesen hallgatsz Istenednek az Úrnak a szavára, ha megtartod és teljesíted mindazokat a parancsolatokat, amelyeket ma megparancsolok neked. És ezt látjuk is. Izrael a tejjel és mézzel folyó föld. Nem ezt olvassuk? De. És amikor a zsidók ragaszkodtak az Istenhez, akkor jólétben, békességben éltek. Isten teljesítette a maga ígéretét. És ez is úgymond a többi nép számára példává lett, hogy ilyen az, amikor valaki az igaz Istent követi. És a harmadik dolog, hogy nem csak az áldást mutathatta be Izrael népe, hanem az ítéletet is abban az esetben, ha elhagyták az Urat. Miért bánt el így az Úr ezzel az országgal, és miért lángolt fel ilyen nagyon haragja ellene? Akkor majd ezt fogják felelni. Azért, mert elhagyták az Úrnak, atyáik Istenének a szövetségét, amelyet akkor kötött velük, amikor kihozta őket Egyiptomból, és más isteneket kezdtek el tisztelni, és azokat imádták. És ez is többször előkerül a prófétai igehirdetésekben, hogy nem csak így lehet az igét hirdetni, hogy én elviszem az Isten üzenetét valakinek engedelmesen, hanem úgy is, hogy én magam nem engedelmeskedem az igének, Isten ítélete rajtam megjelenik, és ez válik üzenetté mindenki számára, hogy az Isten igenis számon kéri még a saját népét is. Tehát erre választotta ki Isten Izrael népét, mint látható egyházat. És akkor most tegyük fel a fő kérdést, ebben az értelemben, tehát közösségi értelemben, még mindig Isten választott népének számít Izrael? A jó kérdés, nem mondhatok olyat, hogy valakibe ne tenyereljek bele. Bizonyos értelemben már nem. Miért? Mert a Szentlélek eljövetelét követően az evangélium átlépte Izrael határait. Már nem csak ebben a körben tértek meg emberek, Isten szélesre nyitotta a határokat. Úgymond a látható egyháznak a határai sokkal szélesebbé lettek. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy Izrael ilyen értelemben az Isten választott népe, mert ezzel leszűkítenénk az Isten kegyelmét. Tehát ez nem azt jelenti, hogy Izrael kikerült úgymond a pixisből, de az Isten kegyelme túlnőtt rajta. Így fogalmazzuk meg, jó? Másrészt, és erről beszél az apostol, mint egy bátorításként, Izrael nem szűnt meg Isten választott népe lenni. Vegyük számba ennek jeleit. Ugye az előbb elmondtam, hogy mire választotta ki Izraelt. Ha látjuk ezeket a jeleket most is, akkor ez azt jelzi, hogy továbbra is Isten választott népe, nem vetette el őket az Isten. Hát az első jel, hogy Izrael azóta is hallja az evangéliumot. Amikor Pál apostol elment az igét hirdetni idegen földre, először mindig a zsinagógába ment, mert voltak kisebb zsidó közösségek szinte minden városban. És nem csak Pál apostol, hanem más evangélisták is először szinte mindig a zsidókat keresték meg, mert Isten nekik is hirdetni akarja az evangéliumot. És ez nem csak régen volt így, A zsidóság ma is hallja az Isten igéjét. És nem csak azért, mert szétszórva él a világban, és itt lehet hallani az igét, hanem azért is, mert vannak misszionáriusok, akik kifejezetten őket keresik meg. Régen ilyen volt a skót misszió. Megtévesztő a név. Nem a skótokat misszionálták, hanem Skóciából ered a misszió, de valójában zsidókat kerestek fel, hogy nekik vigyék el az evangéliumot. Vagy ma vannak zsidó-keresztény szervezetek, például a Zsidók Jézusért társaság, akik szintén a zsidókhoz viszik el az evangéliumot. Tehát ilyen értelemben Izrael ma is hallja, akárcsak régen, az evangéliumot. A második jel, hogy Izrael népének tagjai közül azóta is vannak megtérők, azaz az Isten áldásban részesíti őket. A gyülekezetünkben is vannak zsidó emberek. Zsidó genetikai háttérrel rendelkező emberek, akik valahogy találkoztak az evangéliummal, és megtértek. Vagy hadd mondjak egy másik példát, egy kollégámtól hallottam, egy zsidó férfi, aki még a rabbi képzőt is elvégezte, elment nyaralni. Elfelejtette betenni a Bibliáját. Ciki, de elfelejtette betenni. Ugye az ő Bibliája az Ószövetség volt, semmi más. De hát látott egy könyvesboltot, gyorsan beszaladt és vett magának egy teljes Bibliát. És ha már ott volt a kezében a Biblia, akkor megnézte, hogy mik azok a keresztény iratok, mi az, hogy új szövetség, mit írnak Jézusról. És amikor így nyaralása közben végigolvasta az evangéliumokat, a végén arra a döntésre jutott, hogy hát ez a Jézus a megváltó. Én olvastam az Ószövetséget, tudom, mit ír, ez a Jézus a megváltó, pont. Megtért. A végén még presbiternek is megválasztották egy református gyülekezetben. Tehát vannak megtérők, vannak áldott emberek ennek a népnek a körében is. És a harmadik jel, ez a legkeményebb, hogy Izrael ugyanakkor az Isten ítéletét is megjeleníti. Mivel elutasították, mint nép az Urat. Jézus mondja, Jézusról szól a következő rész, amikor közelebb ért és meglátta a várost, megsiratta és így szólt. Bárcsak felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat, de most már el van rejtve a szemed elől. Mert jönnek majd rád napok, amikor ellenségeid ostromfalat emelnek körülötted, körülzárnak és mindenfelől szorongatnak. Földre tipornak téged és fiaidat, akik falaid között laknak, és kőkövön nem marad benned, mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét. Mi lett Izraellel, miután Jézus meghalt a Golgotai kereszten? Eltelt pár év, egy emberöltőnyi, és Krisztus után 70-ben jött egy római hadsereg, és a földdel tette egyelővé Jeruzsálemet. Az a rész, amit a mai napig úgy ismerünk, hogy a sirató fal, az nagyjából az egyetlen éppen maradt épületrész egész Jeruzsálemben, ami úgy megmaradt ott a templomból és környékéből. És Jeruzsálem után nem sokkal, a második század közepére gyakorlatilag az egész ország kiürült. Mert Isten a maga ítéletét gyakorolta a zsidóság fölött, amiért elutasították a megváltót. Miért jó ez? Teszem fel ilyen furcsán idézőjelben a kérdést. Azért jó, mert ha az Isten ítéletet gyakorol, az annak a jele, hogy még mindig fontos neki ez a nép. Mert ha nem lenne fontos, akkor legyintene egyet, hogy hát úgyis lesz majd utolsó ítélet, ráérünk akkor. De az, hogyha egy szülő is számon kér valamit a gyerekén, adott esetben megbünteti. Hú, manapság ilyen rettenetes büntetések vannak, hogy kikapcsolom a wifit. De értjük, amit mondani akarok. Ugye az a szülő, aki nem bünteti a gyerekét, az nem szereti. Ezt aláhúzom. Három felkiáltó jel mellé. De aki büntet, az nem véletlenül teszi. az még mindig szeret. Összefoglalásképpen, tehát itt is elmondhatjuk, hogy Isten nem vetette el Izraelt, így fogalmaz maga Pál apostol. Kiváltságos helyzete persze már a múlté, de az evangélium nincs elzárva előle, a megtérő zsidók ugyanúgy áldást nyernek, és még az ítélet is azt üzeni, hogy Isten számon tartja őket. Elhangzott tehát Pálnak a tanítása. Képzeljük magunkat az ókori Rómába, ahol ezt felolvasták a gyülekezet tagjainak. Ez a tanítás, ez mindent megváltoztatott. A gyülekezetben, kisebbségben élő zsidó keresztényeket Pál apostol bátorította, mint egy felemelte, és a gyülekezetben többségben élő pogány keresztényeket pedig odafordulásra késztette. A gyülekezet tagjai megtapasztalták a Krisztusban való egységet, békességet és örömöt. Feltehetően ennek is nagy része volt abban, hogy később a rómaiak felkiáltva a következőt mondják, nézzétek, hogy szeretik egymást. Ez egy szólás lett a római birodalomban. Ránéztek a kívülállók a keresztényekre, zsidó és pogány keresztények közösségére, nézzétek, hogy szeretik egymást. Abban az időben nem sok szeretetet tapasztaltak az emberek. Róma arról szólt, hogy miénk a hatalom. Megyünk előre, kőkövön nem marad. Miénk a hatalom. Szeretetet nem tapasztaltak. De a gyülekezetben igen. Ha van valaki a gyülekezetben, akire bármilyen okból, de ferde szemmel nézünk, kérdezzük meg Istent, ő hogy tekint rá. Lehetséges ez? Természetesen. A válasz a Golgotai kereszt fájára lett szegekkel felírva. Ha ezt megértettük, álljunk az Úr elé, és kérjük meg, hogy nyissa meg a mi szívünket is. Amen. Válaszoljunk az Isten igéjére, az 590. dicséretünk első és második verseit énekeljük el. Imádkozzunk! Urunk Jézus Krisztus, köszönjük, hogy a te szívedben sokkal több hely van, mint ahogy mi azt álmodni mernénk. Köszönjük, hogy még maguk a zsidók is elcsodálkoztak azon, a téged követő zsidók, hogy a pogányokat is szereted, olyan népeket, akik nagyon távol vannak tőled, és hozzájuk is elviszed az evangéliumukat, és őket is új életre támasztod. Köszönjük, Urunk, hogy ennek tanúi lehetünk mind a mai napig, és tudjuk, hogy ezen túl is így lesz, az evangéliumot az egész világon hirdetni fogják. És köszönjük neked, Urunk, hogy az ebből származó vitás kérdéseket is nagy szeretettel teszed helyére. Te nem azt akarod, hogy megosztottság legyen a te népedben, hanem felfedezzük, hogy most már egy nagyobb népnek vagyunk a tagjai, közösen testvérekként te benned. Köszönjük, Urunk, hogy te vagy a megváltója zsidóknak és keresztényeknek egyaránt. Arra hadd kérjünk, hogy mindenki hadd találjon rád ebből a körből is, és minél többen azok közül, akik jelenleg kívülállók. Nagyon köszönjük, Urunk, hogy a mi gyülekezetünkben is egységet, békességet és örömöt munkálsz, légy ezért áldott. És köszönjük, hogy te mutatsz nekünk utat, te tanítasz bennünket, te vagy az, aki vigasztalsz, erőt adsz. Szeretnénk kérni, Urunk, a betegeinkért, te látod, hogy hányan vannak erőtlen helyzetben, betegként, félelmek között. Kérünk, Urunk, hogy a te szent lelked által mutasd meg a vigasztalás és a megerősödés útját. Köszönjük, Urunk, hogy ilyen szép idő lett, köszönjük, hogy elindult a tavasz, közeledik a nyár, köszönjük, hogy sok programot tartogat számunkra, sokféle csendes napot, tábort, Kérünk, Urunk, hogy áld meg ezeket a rendezvényeinket is, hogy mindenhol veled találkozhassunk és benned növekedhessünk. És köszönjük a megkeresztelt kis Timótot, nagyon kérünk, hogy légy vele továbbra is, gondoskodj az ő testi és lelki növekedéséről, és kérünk, hogy ajándékozd meg őt az újjászületés és a megtérés kegyelmével. Amen. Egy csendes percben személyes imádságainkat vigyük az Úr elé. Imádkozzunk az Úrtól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Az Urat, Krisztust tartsátok szentnek szívetekben, és legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. Amen.